Erős Váram Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket Advent első vasárnapjának igéjével, Zakariás próféta könyvéből, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Kezdjük el a 133-as számú énekkel. Mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. Ó jöjj, Immanuel! Ezzel kezdünk.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. A liturgiában az egyes számú éneket énekeljük. Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják. Így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözüljünk a Te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Advent első vasárnapjának evangéliumát, ugyamint megírva találjuk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Máté evangéliuma 21. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba,
és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 134-es éneket énekeljük. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, ugyamint megírva találjuk Zakariás próféta könyvében, a 2. fejezetben, a 14. és 15. versben a következőképpen. Zakariás könyvéből a 2. fejezet 14. és 15. versét olvasom, a Károli fordítás szerint a 10. és 11. verset. Újjong, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni, így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Vannak az életünkben elakadt dolgok. Olyan dolgok, amikor azt éljük meg, hogy elkezdődött valami, de aztán elakadt. Nagy lelkesedéssel belevágtunk valamibe, aztán egy darabig, lehet, hogy egészen hosszú ideig szívvel, lélekkel csináltuk azt a dolgot, talán látványos előrelépést is megtapasztaltunk, de aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy egy helyben toporgunk már egy ideje. Mert történt valami időközben, ami megakasztotta ezt a folyamatot, vagy éppen ellenkezőleg nem történt meg olyan valami, ami kellett volna ahhoz, hogy tovább tudjuk vinni azt a dolgot, amiben belekezdtünk, és amit olyan nagy lelkesedéssel végeztünk. Elakadt dolgok lehetnek az életünkben. Miért lehetnek ilyenek? Miért fordulhat elő az ilyen? Mi lehet az oka annak, hogy valami, ami tényleg fantasztikusan indul, aztán mégiscsak elakadt dologgá válik. Az okok lehetnek külsők, és lehetnek belső okok. Hiszen lehet az, hogy túl nagy volt az ellenállás a környezetünk részéről. Az is előfordulhat, hogy direkt támadásokat kellett átélnünk amiatt, amit mi olyan lelkesen tettünk. Vagy lehet, hogy nem voltak olyanok a környezetünkben, akiknek ugyanaz az ügy, ugyanolyan fontos lett volna, ugyanannyira szívügyük lett volna, mint ahogyan nekünk. És ez megakasztotta a lelkesedésünket, elakadt dologgá tette azt a valamit, amit végeztünk. De nem biztos, hogy külső okai vannak ennek az elakadásnak. Lehet, hogy az okokat belül kell keresni. Belül, a mi szívünkben, a mi életünkben. Mert lehet, hogy elfáradtunk egyszerűen. Fizikailag is, és lelkileg belefáradtunk abba a dologba. Mert elfogyott az ötletünk, vagy éppen elfogyott a türelmünk, a kitartásunk, vagy egyszerűen csak nem figyeltünk oda arra, hogy időnként meg kell állni, időt kell szánni a töltekezésre, arra, hogy gyűjtsük az ötleteket, az inspirációkat. Lehet, hogy azért akadt el a dolog, mert mi tehetünk róla? Az okokat a saját életünkben, a szívünkben kell keresnünk. És aztán milyen téren lehetnek ilyen elakadások? Tulajdonképpen az élet minden területén megfigyelhetjük. Előfordulhat ilyen elakadás a hit útján. Megtérés után az embernek a szíve tele van lelkesedéssel, vágyjal, hogy kiálljon és bizonyságot tegyen gyülekezet előtt a hétköznapokban, minél több embernek az Úr nagy dolgairól, beleáll szolgálatokba, akár a meglévő szolgálatokba, akár új szolgálatokat a szívére helyez az Isten is, és csinálja is, és fantasztikus az egész, viszi előre mindaz, amibe belevágott, azon az úton, amelyen elindult az Úr segítségével, átél látványos előrehaladást, és aztán egyszer csak valami történik, külső vagy belső ok miatt. De talán csak egy-egy szolgálatra mond nemet,
mert éppen akkor nem ér rá. Aztán egyre többször előfordul az ilyen. Vagy aztán talán elmaradozik a hétközi alkalomról is. Aztán inkább online hallgatja az Isten tiszteletet, vagy talán még úgyse. És az, ami olyan biztató volt, olyan igazi, és olyan erőteljes az elején és egy darabig, az hirtelen azt veszi észre, hogy elakadt dologgá válik az életében. Vagy a családi életben is lehet ilyen. Hány fiatal van, aki nagy szerelemben kezdi meg a közös életét? És hány széttört családot látunk? Hány széttört család mutatja azt, hogy időközben valami abban a kapcsolatban, abban a családban nagyon elromlott? Külső vagy belső okok miatt? A végeredmény szempontjából mindegy. Tragikus látni, hogy hogy elakadt az a jó, ami egykor elindult. Vagy ugyanezt megtapasztalhatjuk a munkaterén is. Szomorú látni azt, amikor valaki állandóan váltogatja a munkahelyét. Hogy talál valami jót, és akkor lelkesedik, de aztán nem sokáig tart ez a lelkesedés, már is otthagyja és keres valami másikat, mert csalódik, és akkor majd az új helyen reméli azt a lelkesedést újra fenntartani. És ez nem így történik. Vagy belekezd egy nagy projektbe, egy nagy munkába, beleöl sok pénzt, időt, energiát, és aztán nem jut el a megvalósításig. Testvérek, évekkel ezelőtt külföldön volt egy ilyen élményem. Egy városban voltunk, ahol körbevittek minket megmutatni a látványosságokat, és egy helyen megálltunk, és megmutatták nekünk azt a hidat, ami félkész állapotban maradt. Úgy a semmibe meredezett a város közepén, 40 évvel ezelőtt abba hagyták az építését. És 40 év óta nem voltak képesek folytatni. Néhányszor nekifutottak, voltak tervek, a látogatásunk előtt pár évvel is volt egy nagy felbuzdulás, hogy hát mégiscsak be kéne fejezni ezt a hidat, de aztán mondták ott a vendéglátóink, hogy nem lett belőle semmi. Olyan megdöbbentő az, amikor ilyen hidak, ilyen félkész hidak vannak az ember életében. Befejezetlen dolgok, elakadt dolgok, amiknek nem úgy kellene kinézniük. Mert így, ahogy most kinéznek, így nem töltik be azt a rendeltetésüket, ami miatt elkezdték őket építeni, vagy ami miatt belekezdtek. Testvérek, hadd tegyem fel most ezt a kérdést, így a prédikáció elején, hogy van-e a te életedben ilyen elakadt dolog? És ha van, akkor hol van? Melyik területen? Mi ez az elakadás? Ha önvizsgálatot tartasz, adventi időszakot kezdtünk ma, advent a bűnbánat ideje is, nem csak bőjtben, a passió idején kell bűnbánatot tartani, az adventi időszak is mindig bűnbánatra, önvizsgálatra hív. Hadd kérdezze meg most tőled az ige, a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéje, hogy az életed mely területén van most egy olyan elakadás, amire az Isten rá akarja irányítani a figyelmedet, és amelyen az Isten szeretne, hogy változás legyen. Melyik ez a terület? És ha meglátod, hogy melyik ez a terület, akkor akarod-e, hogy mozduljon valami? Akarod-e, hogy változás legyen? Vágysz-e az új lendületre, az Istentől való erőre, a lelkesedésre, az előre haladásra? Advent első vasárnapján olyan prédikációs alapigét kaptunk, azt gondolom, amikor felolvastam, akkor ez nem tűnt fel senkinek, és lehet, hogy eddig azon gondolkoznak a testvérek, hogy hogy a csodába fogunk eljutni ettől a kérdéstől, ahhoz a csodálatos igéig, amit kaptunk Advent első vasárnapjára. Testvérek, ez a Zakariás könyvéből való profécia, ez Isten népének az életében az egyik nagy elakadás idején hangzik. És ez egy döbbenetes történet, egy döbbenetes kor, amikor a prófétának bele kell kiáltania az Isten üzenetét a szívekbe, a nép életébe. Mert mikor hangoznak el ezek a mondatok? Zakariás könyve a babiloni fogság utáni újjáépítés idején született meg. Zakariás akkor prófétált. Amikor hazatértek a babiloni fogságból, a 70 évig tartó babiloni fogságból, akkor Isten népe tele volt lelkesedéssel. Ott volt a szívükbe az a lendület, hogy megtapasztaltuk az Isten ígéreteinek a beteljesedését, ami annyira reménytelennek látszott, de amit az Isten folyamatosan ígért a prófétáin keresztül, hogy el fogja hozni a szabadulást, hogy ki fog minket hozni abból a nagy nyomorúságból, abból a lehetetlen helyzetből, abból a széttört állapotból, azt Isten népe átélhette akkor, amikor a perzsa király rendeletet adott ki, hogy hazatérhetnek azok, akiket a babiloni király egykor fogságba vitt. És hazatért Isten népe. És hazatért, és megélte azt, hogy újra van reménységünk. Újra van jövőnk. Hogy nekifoghatunk újjáépíteni a dolgokat. Hogy nekünk új életünk van. Hogy ezt az országot, ami romokban hever, mi újjáépíthetjük, mert az Isten lehetőséget adott erre. Hogy azt a templomot, amiből kőkövön nem maradt, azt újjáépíthetjük az Isten dicsőségére. És újra az Istennel való kapcsolatunk a megfelelő mederben fog zajlani. Az Isten tiszteletek valóban az Isten dicsőségét fogják szolgálni. És akkor ott volt bennük ez a nagy lelkesedés. És akkor azt érezték, hogy menjünk, tegyünk, haladjunk. Van értelme az odaszánásnak. Van előttünk egy olyan cél, amiért szívvel, lélekkel érdemes dolgozni. És az első csoport, onnan a fogságból, már 2 évvel a rendelet kiadása után megérkezett Jeruzsálembe, és szinte alig, hogy megérkeztek, azonnal elkezdték építeni a jeruzsálemi templomot. Letették az alapkövet, elkezdték a munkát. Ott volt a lelkesedés. Valami fantasztikus dolog elkezdődött. De aztán egyszer csak elfogyott a lelkesedés, és leállt az építkezés. Ott volt az alapkő. Mint egy mementó, mint az a bizonyos híd, ami ott meredezett a semmibe. Ott volt a templom alapköve letéve, jelezte azt, hogy Isten népe egykor lelkes volt és elkezdte a munkát, de ez azt jelezte ez az alapkő, hogy ennek a népnek a lelkesedése elfogyott, hogy félbe maradt az, amit nekik végezniük kellett volna. És eltelt, figyeljünk, 16 év úgy, hogy nem történt semmi. Ott volt az alapkő, mindenki láthatta, aki elment mellette, lehet, hogy sajnálkozott, hogy jaj, de jó lett volna felépíteni, de hát így jártunk. 16 éve félbehagyott dolog volt, megrekedt dolog volt az, hogy az Úr templomát építse az Isten népe, akik megtapasztalták azt, hogy az Isten kihozta őket a babiloni fogságból. Döbbenetes. És mi volt ennek az elakadásnak az oka? Hát ez még döbbenetesebb. Az, hogy elkezdtek gondolkodni. Sőt, elkezdtek józanul gondolkodni. Mert elkezdtek azon gondolkodni, hogy hát azért csak fontosabb a saját egzisztencia. Hát csak fontosabb, hogy az embernek a saját otthona meglegyen. Hát az Isten ugye várhat. A templom az ráér. Hát először magunkkal foglalkozzunk. És elakadt dologgá vált az, aminek a legfontosabb dolognak kellett volna maradnia Isten népe életében. És 16 év után még mindig itt tartottak. Le volt lakva az alapkő, de a félbehagyott munkát jelentette, és jelezte azt, hogy az Isten népének minden fontos, csak az nem, hogy a templom felépüljön, és hogy az Isten tiszteletek újra az Isten tetszése szerint folyjanak. De, és itt jön a jó hír ebben az igében, hogy de az Isten nem hagyta annyiban a dolgot, mert küldte a prófétáit. Ebben az időszakban két prófétát is küldött, Haggeust és Zakariást, akik szembesítették a népet azzal az önző magatartással, ami bennük ott volt, azzal a hálátlansággal, ahogy viszonyultak az Istenhez a szabadulás megtapasztalása után, és rámutattak arra, hogy az Úr nem azért adta nekik a szabadságot, hogy a régi bűnöknek újra teret adjanak, hanem azért adta, hogy az ő dicsősége meglátszódjon az életükön. És amikor a próféták ezt hirdették, Haggeus is és Zakariás is, akkor ez szíven találta őket. Annyira szíven találta őket, hogy újra belevetették magukat a munkába, és pár évvel később, kevesebb mint 3 éven belül felépült újra a jeruzsálemi templom. És testvérek, ezek után hangzik el az az ige, amit prédikációs alapigeként kaptunk. Ezért hív az Isten igéje örvendezésre. Örvendezésre hívja Sion leányát, így olvastam az igében, azaz Jeruzsálemet, azaz Isten népét, de nem azért, mert újraindult az építkezés, és nem azért, mert jaj, de jó, hogy ez a nép végre hajlandó újra mozdulni az Istene kedvéért, hanem azért, mert az Úr szól, mert az Úr cselekszik, és mert az Úr ígéri az ő eljövetelét, és hogy ennek külső jelei is vannak azzal, ami ennek a népnek az életében akkor ott történik. Testvérek, emberi kudarcok és lelki téren való elakadások ellenére is, ez egy fantasztikus üzenet ebből a mai igéből, hogy mindezek ellenére is az Úr jön, gondoskodik a szent helyről, hogy dicsősége újra betölthesse a templomot, de nem csak az Isten tiszteletek idejére gondoskodik erről, hanem mindenki számára megtapasztalhatóvá akarja tenni azt, hogy velünk az Isten, hogy közöttünk fog lakni a mindenható Isten. És itt ezen a ponton van egy fantasztikus újszövetségi kapcsolópont ebben az igében. Hiszen ami Zakariás próféta idején 500 évvel Jézus születése előtt ígéretként hangzik, az az Úr Jézusban valóban megvalósult. Hiszen azt olvassuk Máté evangéliumának első fejezetében, amikor az angyal megjelenik Józsefnek, és arról ad neki kijelentést, hogy az a gyermek, aki fogant Mária méhében, az a megváltó lesz, akkor azt mondja az angyal Józsefnek, hogy íme a szűz fogan méhében, és fiút fog szülni, akit, hogy neveznek? Immánuelnek, ami mit jelent? Velünk az Isten. Miről hallottunk Zakariás próféta könyvéből, a mai igében? Az, hogy az Isten azt ígéri, hogy velük leszek, hogy közöttük fogok lakni, hogy közöttetek fogok lakni. Ez akkor csak egy ígéret volt. De amikor Jézus megérkezett, a világ megváltója, megszületett ebben a világban, akkor testé lett, kézzelfoghatóvá vált az, hogy velünk az Isten, közöttünk lakik az Isten, emberré lett az Isten. És nem csak ez vált valóra akkor Zakariás szavaiból, hanem az is, hogy ezt is olvastam a prédikációs alapigéből, hogy a többi nép is csatlakozik az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesz. Nem csak a választott nép, nem csak Izrael tagjai, hanem minden ember, Jézus Krisztus által minden ember lehetőséget kap arra, hogy átélje a bűnbocsánatot, hogy üdvösséget kapjon, hogy megtapasztalja azt, hogy az Isten szeretete és kegyelme átöleli, és hogy az Isten országának örökösévé válik. És nekünk is. Ezért lehet kapcsolatunk vele. Mert ő nem csak megígérte Zakariás próféta idején, hogy kiterjeszti a többi nép számára az Isten kegyelmét, hanem meg is valósította ezt Jézus Krisztusban. Mi nem lennénk ma itt. A mi életünk nem változhatott volna meg. Nekünk nem hirdették volna az evangéliumot, ha mindez Jézus Krisztus személyében nem valósult volna meg. Tehát, van okunk az örvendezésre? Nekünk személy szerint? Igen, van. Nem a körülményeink miatt, hanem emiatt van okunk újongásra és örvendezésre, hogy velünk van az Isten, Jézus Krisztus a megváltó által, és hogy általa az Isten megszabadít minket is a bűn és az önzés rabságából. És testvérek, ebből a mai igéből, illetve ebből az egész zakariási történetből én azt gondolom, hogy az is nagyon megdöbbentő, hogy mind a két fokozatra szükség van. Isten népe megszabadult a nagy babiloni fogságból, de utána elakadtak az életében dolgok, és kellett, hogy az Úr újra beleszóljon, a proféták újra tisztán hirdessék az Isten igéjét, és hívják őket az Úrhoz való visszatérésre. Minket is a megtéréskor a mi babiloni fogságunkból kihozott az Isten. De ha naponként nincs meg a megtérés, ha naponként nem tapasztaljuk meg azt, hogy szükségünk van az Úr kegyelmére, az ő útmutatására, akkor úgy járunk, mint Istennek ez a népe, akiknek elakadnak az életében a dolgok. Mert az önzés és a saját magával való foglalkozás átveszi annak a helyét, hogy Isten legyen minden mindenekben. És hogy mit akar az Isten, mit bízott ránk az Isten, miért szabadított meg minket az Isten abból a nagy nyomorúságból. Nem csak az egykori saját nagy babiloni fogságunkból, hanem a megtérés utáni visszaeséseinkből is szabadulásra van szükségünk. És van okunk az örvendezésre, mert ezt a szabadítást az Isten nekünk is meg akarja adni. Nem csak egykor az ő népének, ott a választottaknak, hanem Isten mai népének is, Krisztus követőinek ma is meg akarja ezt adni. És ma is mozdítani akar bennünket, hogy új lendületet kapjon az életünkben az, ami esetleg elakadt időközben. És hogyha ő velünk van, akkor újra tudunk lelkesen, teljes odaadással munkálkodni az Úrért. De, és azt gondolom, hogy ezt nagyon hangsúlyozni kell ezen a mai vasárnapon. Ezek miatt is hatalmas nagy okunk van az örömre, de igazából arra mutat rá a mai ige, hogy még ennél is nagyobb okunk az örömre az, hogy az Úr beszél, hogy az Úr ma is szól, hogy nekünk is van mondani valója, hogy hozzánk is eljön, hogy velünk is lakik, hogy átélhetjük azt, amit az Isten megígért egykor, hogy a mi életünkben is valóságos. Testvérek, új egyházi esztendő kezdődött, itt ez a gyönyörű adventi koszorú az oltáron, amelyen világít az első gyertya. Sokan azt szokták mondani, én magam is sokszor hallottam, hogy hát igen, ezek a gyertyák arra emlékeztetnek minket, hogy várakozás lehet a szívünkben, várhatjuk a karácsony ünnepét. Pedig igazából ez nem arra emlékeztet minket elsősorban, hogy mi várakozzunk, hanem arra, hogy ő érkezik, ő jön, ahogy adventnek is ez a jelentése. Ahogyan a mai igében is a profécia által ígéretet kaptunk, hogy ő érkezik, ő jön, hatalommal és dicsőséggel. Hallottuk az oltár előtti igében Máté evangéliumából, amikor Jézus alázatos királyként bevonult Jeruzsálembe. Beteljesedett az a profécia, hogy ő jött, hogy ő megérkezett, hogy ő Jeruzsálembe jött, a Sionhoz érkezett, nem csak a városba, hanem Isten népéhez, Isten gyermekeihez érkezett meg. Ahogyan megígérte, azt úgy beteljesítette. De. És itt is van egy de. Van egy nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ezt a kérdést mindenképpen fel kell tenni még ezen a vasárnapon, és mindenkinek magának kell erre a kérdésre válaszolni. Hogy a hozzánk érkező Úr, aki kétségtelen, hogy jön, érkezik, hiszen az Isten megígérte, vajon talál-e helyet a mi életünkben? Van-e hely számára a mi otthonunkban, a mi családunkban, a mi egyházunkban? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést nagyon sokszor feltesszük akkor, amikor a karácsonyi történetet karácsonykor elmondjuk, és azt mondjuk, hogy igen, nem találtak szállást maguknak Mária és József, és hogy van-e hely számára. De testvérek, ezt a kérdést nem csak évente egyszer kell feltenni. Nem csak karácsony ünnepi hangulatában kell feltenni. Nem csak akkor, amikor jeleneteket látunk a gyerekek előadásában, és szíven üt ez az egész történet, hanem ezt a kérdést, hogy van-e hely a hozzám érkező Krisztusnak, ezt mindig fel kell tennünk. Minden egyes napon, minden egyes vasárnapon, most advent első vasárnapján is. Van-e hely számára az életemben? Hogyha valaki be akar költözni egy lakásba, ahol már laknak, lakótásként, akkor ott kell a jóváhagyása azoknak, akik ott laknak. Az, hogy befogadják őt. Hogy készek legyenek arra, hogy megosszák azzal az illetővel az életüket. Hogy megengedjék azt, hogy az az illető, aki oda beköltözik, az belelásson a dolgaikba. Hogy meglássa őket akkor is, amikor talán nem olyan jól fésültek, és nem tudnak viselkedni, úgymond a kívülállók számára, hanem meglássák azt, hogy milyenek ők valójában. Ha emberi értelemben ez így van, kell a jóváhagyás, akkor arra mutat rá ma az Úr, hogy ugyanez igaz lelki értelemben is. Ő jön, de rajtunk múlik, hogy beengedjük-e az életünkbe, hogy helyet adunk-e neki, hogy akarjuk-e, hogy ő lássa a gyengeségünket, a nyomorúságainkat, a hiányainkat, a bűneinket, a fogyatékosságainkat, mindaz, amit otthon nem tud a mindennapokban kikozmetikázni magáról az ember. Beköltözik-e az Úr a mi életünkbe? Erőszakkal nem fogja ezt megtenni, a döntést ránk bízza. Vajon ha most, 2022. novemberében kopogtat szívünk ajtaján, akkor bebocsátást nyere, és az ő jövetele változtat-e az életünkön? Teszi a mi szívünket, életünket újongóvá és örömtelivé? Testvérek, advent első vasárnapja erre a döntésre hív. Mindig, és most ezen az adventen is. Arra, hogy a nekünk szóló igére adjuk meg a saját válaszunkat. És az új egyházi esztendő kezdetén mondjunk igent újra a minket hívó, hozzánk érkező Úr Jézusnak. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk neked azért, hogy nem hagytál minket a bűn rabságában, hanem megszabadítottál a fogságból, és új élettel ajándékoztál meg. Hálát adunk azért is, hogy amikor hívő életünkben történnek elakadások, akkor te nem hagysz benne ezekben, hanem keresel minket, és szólsz igéd által. Hálát adunk neked azért, hogy az új egyházi esztendő kezdetén evangéliumod újbóli meghallására hívsz bennünket. Kérünk, munkáld ki bennünk a készséget és az odaszánást, hogy megelevenedjen az életünk, és épülhessen gyülekezetünk. Amen. A 293-as éneket énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor az asszony testvéreket várjuk asszonykörre. Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk. Szerdán 9 órától babamama kör lesz a kisbabás anyukák számára. Pénteken 17 órakor konfirmációi és ifjúsági óra lesz. Most indul az újabb konfirmációi csoportnak a felkészítője. Várjuk még a 10-12 éves, vagy akár ennél idősebb gyermekeknek a jelentkezését. Az a kérésünk, hogy akik most kezdik a konfirmációi felkészítőt, azok most úgy jöjjenek el az első alkalomra, hogy a szüleik is kísérjék el őket, hogy röviden meg tudják beszélni Péterrel a tudnivalókat. Jövő vasárnap imakörre várjuk szeretettel a testvéreket 3:45-re, 10 órakor pedig istentisztelet lesz, úrvacsorára is lehet készülni, illetve a születésnapos köszöntésre, valamint a gyermekeket is gyermekfoglalkozásra várjuk szeretettel. Hálás a szívünk azért, hogy tegnap itt a templomban részünk lehetett az adventi csendes napba. Olyan jó volt megtapasztalni, hogy a gyülekezet apraja nagyja együtt volt Isten igéje körül és a gyülekezet közösségében. Azt is nagyon jó volt átélni, hogy a különböző gyülekezet részek tagjai is együtt lehettek. Legyen Isten áldása mindazon, amit tegnap átélhettünk, hogy ne csupán egy jó élmény legyen számunkra, hanem előrébb vigye az Úrral való kapcsolatunkat mindaz, ami itt történt. Szeretettel hirdetjük azt is, hogy most is, ahogyan mindig az Isten tiszteletet közvetítjük az interneten, és aztán a hangfelvétel pedig a Nyírtelek is és a Kisvárdai is délután este felé felkerül a gyülekezet honlapjára. Hirdetjük azt is, hogy a kupakgyűjtő akcióhoz lehet csatlakozni. Ha valaki megteheti azt, hogy odafigyel arra, hogy nem dobja ki a kupakokat, akkor ezzel egy nyírteleki rokonsággal rendelkező 3 éves kislánynak tudunk segíteni. Ezt Miklós gyűjti, ezeket a kupakokat, bátran hozzuk, és részletekkel kapcsolatban őt kérdezhetjük is. Szeretném azt is a testvérek szívére helyezni, hogy a gyülekezeti imádság és hírlevélbe szeretettel fogadom a bizonyságtételeket. Nagyon sok bizonyságtétel fogalmazódik meg a szívekben, hogyha valaki úgy érzi, hogy indítatása van arra, hogy mindezt megfogalmazza írásban is, akkor kérem, hogy ezt bátran tegye meg, és nekem az e-mailemre küldje el, és akkor a következő alkalommal, amikor hírlevél készül, akkor azt a bizonyságtételt be tudjuk tenni a hírlevélbe. Ugyanígy hirdetem azt is, hogy tegnap már sokan megvásárolhatták a bibliaolvasó útmutatót, a következő évre szólót, most is kapható, most egyelőre vékony útmutató kapható, tehát csak amiben az igék találhatók, lesz majd a vastag is. Tartsuk számon, hogy decemberben mindenképpen jussunk hozzá ehhez a könyvecskéhez, ami segít jövő évben. Akár abban is, hogyha jövünk Isten tiszteletre, akkor már reggel elolvashatjuk azokat az igéket, amelyek itt elhangoznak, tehát készülhetünk így is Isten igéjének a befogadására. És a hirdetések végére a szomorú hirdetést hagytam, hiszen az elmúlt héten szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével búcsúztunk itt a gyülekezetben Tóbiás Sándor testvérünktől, aki 72 esztendőt kapott az élet és halál urától itt a földi életben. Most majd a záró imádságban megemlékezünk róla, és imádkozunk a gyászolókért. Én azt kívánom és azt kérem a jelenlévő gyászolóknak, hogy Istennél találjanak vigasztalást. Ő azt mondta a mai igében, hogy velünk van, közöttünk lakik, ő a mi reménységünk, és őrá bízhatjuk az előrementet is, és a saját életünket is. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. 377-es ének első versét énekeljük. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk Téged, és olyan hálás a szívünk azért, hogy Te közel jöttél hozzánk Jézus Krisztus által, és átölelsz minket szereteteddel és kegyelmeddel. Köszönjük Neked az adventi időszak új kezdetének lehetőségét. Köszönjük azt, hogy Te meg akarod újítani a mi életünket, és sokszor sokféle eszközt megragadsz erre. Köszönjük azt, hogy lendíteni, mozdítani szeretnél bennünket, minket személy szerint is, és gyülekezetünket, egyházunkat is. És köszönjük Neked azt, hogy sokszor sokféleképpen tapasztalhatjuk meg a Te jelenlétedet és áldásodat. Hálát adunk most Neked mindazért, ami mögöttünk van. Köszönjük a tegnapi nap sokféle áldását. Kérünk Téged, hogy Te add, hogy mindaz, ami itt elhangzott és történt, az javára váljon mindenkinek. Köszönjük Neked azt, amit az elmúlt héten, elmúlt hetekben, akár itt a gyülekezetünkben, a nyírteleki gyülekezetben elvégeztél, akár a gyülekezet többi részében. Köszönjük azokat a heti alkalmakat, amelyekre sor kerülhetett. Köszönjük azokat a különleges alkalmakat, mint a konfirmációt vagy a keresztelőt, ami az elmúlt héten megvalósulhatott. Köszönjük azt, hogy szólt a Te igéd úton, útfélen, nem csak a templomban, hanem menet közben is, azok között is, akikkel találkoztunk. Hálát adunk Neked mindezért.
És Urunk, köszönjük neked azt, hogy eléd jöhetünk akkor is, amikor nehéz az életünk, amikor terheket hordozunk, amikor a szomorúság az, ami a legerősebb érzése az életünknek. Így jöhetünk eléd akkor, amikor imádkozunk a betegeinkért, a nehéz helyzetben lévőkért, azokért, akik nem látják a kiutat életük valamilyen mélységéből, és eléd jöhetünk akkor, amikor az elmúlás, a gyász fájdalmát tapasztaltuk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy eléd hozhatjuk most elhunyt testvérünket. Köszönjük azt, hogy az ő ravatalánál hangzott az evangélium, az élet igéje. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te vagy a feltámadás és az élet, és aki hisz te benned, az, ha meghal is, él. Köszönjük azt, hogy ezzel az evangéliummal jössz közel hozzánk, s hogy te lehajolsz a gyászolókhoz. Kérünk téged, hogy te vigasztald meg őket. Te mutasd meg a te jelenlétedet a mindennapjaikban. Akkor, amikor a hiányt érzik, akkor hadd találjanak megnyugvást te nálad. És kérünk téged, Urunk, hogy mindannyiunkat te ölelj át szereteteddel, és te vezess minket szent lelkeddel, te add, hogy élő hitben járhassunk, és rád figyelhessünk mindenben, és különösen is akkor, amikor előre kell majd mennünk, akkor úgy érkezhessünk meg a te színed elé, mint a te megváltott gyermekeid. Urunk, így kérünk téged, hogy vezess minket. És kérünk téged azért is, Urunk, hogy te hallgasd meg a mi imádságunkat. Olyan sok minden van a szívünkön, amit talán akkor sem mondunk ki hangosan, amikor otthon imádkozunk az egyéni csendességünkben, de itt az Isten tiszteleten sem hangzik el hangosan, pedig ott van a mi szívünkben, kérésként, könyörgésként, bűnbánó szóként. Kérünk, Urunk, hogy fogadd el, hallgasd meg ezeket az imádságainkat is, akkor, amikor mindent összefoglalva együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett éneket. Thank you.
olyan, amikor az ember túlcsordulóan tapasztalja meg a szeretetet. Többet kap, mint amennyit be tud akkor éppen fogadni. Tegnap, amikor itt voltunk együtt, akkor az asszony testvérek süteménnyel készültek a szeretet vendégségre. Olyan sok süteménnyel, hogy több volt, mint amit be tudtunk fogadni, és amit el tudtunk fogyasztani. Úgyhogy szeretettel kérjük a testvéreket, hogyha nem sietnek, akkor egy picit maradjunk még együtt, palatozni azokból a tegnapi süteményekből, és esetleg egy kicsit beszélgetni még akár a mai igéről, vagy ha valakinek van valami olyan dolog, amit jó lenne, ha most megoszthatna valakivel, akkor lehet, hogy azért is van ez az alkalom. Tehát aki teheti, az kérem, hogy maradjon még. Legyen Isten áldása a nap további részén, erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.